prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Műsorunk első részében a Magyar Telekom gyors jelentéséről kérdezem Nagy Nórát, az Erste távközlési részvényelemzőjét. Kitérve arra, hogy mennyire volt váratlan a 30 forintos osztalékról szóló bejelentés. A műsor második részében Kalapos Csabával, az SPB befektetési ZRT Private Banking igazgatójával beszélgetek arról, hogy a részvények mellett esetleg helyettük, a befektetőknek vajon miért lehet jobb választás euróban és dollárban kibocsájtott vállalati kötvényeket vásárolni. Kezdjük a programot első vendégünkkel, Nagy Nórával, az Erste távközlési részvényelemzőjével, akit köszöntök a telefonvonalban. Szervusz, Nóra!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Gondolom az elemzőket is meglepte, hogy a tavalyi 15 forint után idén 30 forintos osztalékot fizethet a Telekom. Te valójában számítottál erre, vagy meglepett a dolog?
Őszintén ez egy meglepetés volt. Mi stabil kifizetés prognosztizáltunk.
Soha rosszabb meglepetést.
Igen, ez így van. Stabil kifizetéssel számoltunk a 2021-es eredményekhez képest. Ugye a cég tavaly tette közzé az új jövedelmezési politikáját, ami 60% és 80% közé helyezte a kifizetést a kiigazított nettó eredmény után. És tavaly is ez a ráta 60%-on maradt, ugyanúgy hasonlóan az előző évek trendjéhez képest, és idén megkapta a cég a különadót is, tehát mi emiatt a kettő faktor miatt gondoltuk, hogy stabil fog maradni a kifizetés.
Na most korábban mi sokszor beszéltünk arról veled is, hogy ugye a Telekom osztalék részvénynek számít, de olyan alacsony volt ez az osztalék 20-ba, 21-be, meg talán tavaly is, hogy nem nagyon lehetett osztalékrészvénynek nevezni. Most lehet, hogy ismét osztalékrészvénnyé válik a Telekom ezzel a durván 8%-os osztalékhozammal?
Igen, ugye ez a 8%, ez, hogyha összehasonlítjuk először is a nyugati társakkal, akkor például a Deutsche Telekom 4%-ot ad, a Vodafone 8-at, az Orange az 7-et, és hogyha jobban szűkítjük az összehasonlítást a régióra, akkor viszont a Magyar Telekom az tisztán felette van a szektor mediánnak, ami 4-5% körülbelül. És ugye itt még azt megjegyezném, hogy a Magyar Telekom 8%-os hozama, ez csak az osztalék, ezen felül még jön a 15 milliárdos részvény visszavásárlási program, ami még plusz 4%-ot adhat.
Igen, hát ez 12% az már elég jól hangzik.
Igen, ez így van, és igazából régiós összehasonlításban is.
Ez az osztalék nagyon szép, nagyon finom, de ugye van itt egy másik dolog, az árfolyam. És hogyha a Magyar Telekom árfolyamát megnézzük mondjuk egy 3 éves időtávban, akkor azért már nem lehetnek olyan boldogok a Telekom befektetői. Vajon mi az oka? Én egyébként megnéztem, egy év alatt közel 10%-ot esett az árfolyam. Jó, tavaly októberi mélyponthoz képest 40%-kal emelkedett, ugye hát most már átlépte a 400 forintot. Vajon mit gondolsz, hogy ez a trend, amiről most itt beszéltem, ez a magyar papírok általános helyzetével függ, vagy függött össze, vagy másról van szó? És szeretném, hogyha itt kitérnél arra, hogy régiós összehasonlításban hogy néznek ki a Telekom részvények általában, hogyha elhelyezed őket?
Igen, hát igazából először is, hogyha nézzük a magas kamatokat, akkor az egyértelműen nem kedvez a Telekom szektornak, nem csak a Magyar Telekomnak, más részvényeknek sem. Viszont az elmúlt időszakban az volt észrevehető, hogy kialakult a befektetőkben egy kockázati prémium, egy magasabb kockázati prémium a magyar papírok ellen. Tehát a politikai kockázat, ami úgy érzek, hogy erősödött az elmúlt időszakban. Hiszen amikor például a Magyar Telekom megkapta a különadót, az is egy meglepetés volt, de az egy negatív. És ez ilyen példák azért a régióban a telekom cégekre nem találtunk, és azok a papírok már inkább kezdenek úgymond magukhoz térni. Itt a Magyar Telekomnál az elmúlt, tehát a rövid távon, hogyha nézzük az árfolyamot, az elmúlt mondjuk 3 hónap, ott inkább azt látom, hogy lehet, hogy egy kis spekulás hatás is bejött, mivel gondolhatták a részvényesek, hogy majd lesz visszavásárlás, és akkor ők igazából az alacsonyan megvett részvényüket majd eladhatják egy jobb áron.
És hogyha megnézed régiós összehasonlításban, most olcsó vagy drága a Magyar Telekom, mert ahogy néztem az elemzéseket, minthogyha nagyon olcsónak tűnne a Telekom.
Igen, még mindig nagyon olcsó. Hát a 2022-es eredményt, hogyha összehasonlítjuk az árfolyammal, akkor egy 6-os PER mutatót kapunk, szemben egy 12-es szektor mediánnal, tehát 50%-os diszkontot kínál. De ettől függetlenül én ezt tényleg úgy gondolom, hogy a mostani heti jelentés, és az, hogy 70%-ot fizetnek ki kiigazított eredményből, igen, ez ennek meg kell változtatni a trendet.
Tudom, hogy célárat a beszélgetés végén szoktunk megbeszélni, de ha már itt vagyunk az árnál, vajon a kollégák, vagy te magad is az mostani eredménye, a mostani gyors jelentés után fölállítottatok új célárat, vagy várható, hogy ez még a következő hetekben fog bekövetkezni? A Telekomra?
Igen, itt inkább a 2022-es jó eredményekről, és a 23-as, 24-es kitekintésről beszélnék, ami a cégnek a várakozásai. Tehát 22-ben igazából erősebb árbevételt és működési eredményt riportált a cég, mint ez várható volt. Mi vártuk azt, hogy felül fogja teljesíteni a céljait, hiszen az inkább konzervatívnak tűnt, mert nagyon erős volt már az első 9 hónapban tavaly az eredményük. Ugyanúgy, hogyha például az előfizető hozzáadásos trendeket néztük, vagy az, hogy milyen profitabilis volt a növekedése az árbevételnek is, viszont még ezt is túlszárnyalta a cég, és 2023-ra 5-10%-os ugyanúgy bevétel és működési eredmény növekedést várt.
Ez is konzervatívnak számít, vagy pedig ez már nem olyan konzervatív ez a prognózis?
Úgy gondolom, hogy ez bátor kijelentés, viszont az inflációs klauzula ezt igazolja.
Hát igen, mert azért eddig nem beszéltünk arról, hogy a Telekom 2022-ben infláció alapú díj kiigazítást tervezett, és ugye, ha jól tudom, ez 2020, most idén vezetik be, vagy már tavaly is működött?
Igen. Ez igazából egy hét múlva, március 1-én fogják bevezetni, 14,5%-os növekedés.
És ami... ez igazolja végül is azt a prognózist, amiről az előbb beszéltél, ugye, az az árbevétel növekedési prognózist.
Így van, igazából ez a fő mozgatórugója ennek a kitekintőnek a cég által, és ugye ez a 14,5% ez... az összes szerviz, az összes szolgáltatást érinteni fogja, kivéve nyilván az IT bevételeket és a készülék eladásokat.
Tehát úgy látod, hogy ez a 2023-as prognózis, ez már nem egy konzervatív, alul tervezett prognózis, mert mi mindig arról beszéltünk, hogy a Telekom vezetése mindig úgynevezett konzervatív módon tervez, ami azt jelenti, ugye, hogy alul tervez.
Igen, ezért is szerintem az elemzők nagy része beleértve mi is inkább konzervatív oldalon becsüljük a számokat, és mi decemberben adtuk ki az utolsó frissítésünket, akkor mi 10%-os klauzulát gondoltunk, hogy annyit fog a cég implementálni, és az igazából egy 3%-os árbevétel növekedést jelentett a modellünkben.
Hát igen, mind a bevételben, azt hiszem, mind az EBITDA-ban 5-10%-os növekedés jelez erre az évre a Telekom, ami valóban jónak tűnik, és lehet, hogy azért akkor tudják tartani ezt az osztalék kifizetést is, vagy esetleg még javítani rajta, de azért itt vessük föl azt, beszéljük meg azt, hogy óriási nyomás nehezedett azért a Telekom vezetésére, ha jól tudom, elsősorban a Hold befektetési társaság részéről, hogy azért valamit csináljanak ezzel az osztalékkal, mert nagyon-nagyon alacsony ez az osztalék, ugye erről is beszéltünk, és hát ugye volt ebben bizonyos próbálkozás, hogy bekerülni az igazgatótanácsba, stb. Lehet, hogy ez a nyomás hozta magával ezt a bejelentést, ami téged is váratlanul ért, mármint hogy ez a 30 forintos osztalékbejelentés.
Egyrészt lehet a nyomás is itt úgymond egy gyümölcsöt hozott, de még ezen kívül kiemelném az optikai hálózat fejlesztését a cégnek, ami magasabb marzsot hoz szimplán, mint a többi termék, és a hatékonyság növelés is. Tehát például éves szinten a Magyar Telekom 6%-ot megspórolt az energiaköltségeiből, valamint, hát azt lehet mondani szerencsének is, 2022-re ők fixálták az energiaárukat. Tehát igazából az első inflációs sok az energiaárból kapcsolódóan, az csak 2023-ban fog látszódni a számokon.
Igen, és 23-ban már ha spotárakkal dolgoznak, akkor már lehet, hogy az energiaárak nem is fognak annyira elszállni. Beszéltem sok ipari vezetővel az utóbbi időben, bár az energiaárakat magasabbra tervezik, mint 22-ben, természetesen azok, akiknek sikerült eddig fix áron kapni az energiát, de úgy érzik, hogy azért a spotárak miatt nincs az a drasztikus energiaáremelkedés, mint ami korábban mondjuk még egy fél évvel ezelőtt kinézett.
Persze, meg azért itt is azt tudjuk például a Magyar Telekomnál, hogy nem 100%-ból fixálta le idénre az árait, és az alternatív források fele is nyitott, de igazából több részletet nem tudunk, az viszont biztos, igen, tehát 2023-ra egy pár milliárd forintos növekedés energiaköltségben az várható.
Arról egyébként én nem olvastam, hogy milyen béremelkedést valósít meg a Telekom, mert hát ugye ilyen infláció mellett, ami Magyarországon 2023-ban lesz, és azért ezt a legoptimistábbak is ugye 16-18%-ra teszik. Uh-huh. Átlagos inflációról beszélek, hát minimum akkor a béremelkedésnek is valami hasonlónak kellene lennie. Van információd arról, hogy mi a helyzet a bérekkel a telefonnál? Vagy a Telekomnál?
Hát igazából csak 2023-ra, és azt mondanám, hogy itt is szerencsés helyzetben van a Telekom, mivel egy elég jó kompromisszumra jutott a szakszervezetekkel. Ez 22. szeptemberében zárult le, és itt 3 milliárd forintos egyszeri kijutatás inflációs kompenzációt ad a munkavállalóinak, valamint egy 7%-os átlag fizetésemelés.
Jó.
Tehát itt is inkább, most hát annyit mondanék, hogy olyan pár milliárd forintos, egy számjegyű pár milliárd forintos növekedés. Tehát igazából ez a kettő költségelem, ami a legnagyobb nyomás.
Tehát befektetői szempontból a csillagok most a Telekom számára jól állnak? Tehát úgy látod, hogy a Telekom most jó év, illetve évek elé néz?
Én úgy gondolom, hogy igen. Dinamikus növekedés, nagyon dinamikus elvárásai vannak a növekedésre vonatkozóan a menedzsmentnek. És hogyha az elmúlt időszakokat nézzük, ők inkább a konzervatív oldalon voltak, tehát nem gondolnám, hogy túlságosan bátor kijelentésekkel jönnének ki a piacra.
Uh-huh. Hát sok függ azért attól, hogy milyen lesz a verseny. Ugye hát tudjuk azt, hogy a 4iG Vodafone egyesüléssel azért egy komoly versenytárs lett a piacon, hiszen ugye a 4iG-nál van a Digi, meg a Vodafone. Vajon ez a verseny mit jelent, vagy mit jelenthet? a Telekom számára.
Igaz. Hát a Vodafone-nak a UPC-vel való integrációja az még mindig fut. És ez az új többségi tulajnak, a 4IG-nak valószínűleg nem könnyíti meg a dolgát. És árazásban a Diginél, amiután ugye az új tulajnál van, masszív emelkedést láthattunk, 13%-ot vált csak tavalyi évben, nyilván egy alacsonyabb bázisról, de észrevehetően megváltozott az árpolitika. És nekünk az a várakozásunk, hogy a drága Vodafone ügylet után, mivel ez egy magas, sokkal magasabb szorzón kelt el a magyar Vodafone, mint amit a szektorban látunk, inkább a felhasználó bázis növekedésére fognak koncentrálni, mi úgy gondoljuk.
Jó, egy gyors kérdés, gyors választ szeretnék. Az árakra ez a piaci verseny hogyan hathat? Tehát az, hogy nem emel például árat a Telekom, vagy pedig ugye ez a bejelentett infláció követő áremelés, ez 2023-24-ben ez már érvényes marad, vagy maradhat?
De a Telekomnak minden évben van joga innentől, uh-huh. 2023-tól, hogy kiigazítsa az árait. Ez a 14,5% ez erre az évre vonatkozik.
Uh-huh. Jó, végül is szeretném, ha nem kerülnéd meg a célár kérdést. Ugye én azt látom, hogy az elemzői célárak a jelenlegi árfolyam felett állnak, ilyen körülbelül 30%-kal. Akarsz mondani igen. célárat, vagy inkább passzolsz?
Hát a befektetőknek a dinamikus növekedést szeretném, hogy a szemük előtt tartsák, és a pozitív változást a kifizetésben.
Jó, tehát mi a jelenlegi célárad, ami publikus célár is, amit már publikáltál?
525 forint. Ez 10%-os inflációs áremelést tartalmaz.
Hát örülök, hogy ezt elmondtad, és nagyon köszönöm a beszélgetést Nagy Nórának, az ERSZE távközlési részvényelemzőjének. További kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm szépen, viszont.